Krisztusban szeretett testvéreim! A tegnapi napon megállapítottuk azt, hogy akinek túl jól áll ez a világ, az sok jóra nem számíthat, akkor, amikor ez a világ elmúlik. A mai evangélium viszont éppen azzal kezdődik, hogy találkozunk valakivel, aki már ezen a világon is belebukik abba, amit tesz. Ahogy próbáltam magam beleképzelni az evangéliumban vázolt helyzetbe, megpróbáltam megfigyelni a tömeg közepén álló asszony viselkedését. Azt gondolom, nem nehéz elképzelnünk őt, ahogy állott, valószínűleg behunyt szemmel, megpróbál kizárni mindent, ami éppen körülötte zajlik. Ez nem csoda. Ezt az asszonyt házasság törésen érték. Nem mások mondták róla, nem valahogy bebizonyosodott. Ezt az asszonyt tetten érték. És ha azt gondoljuk, hogy ennél nem igazán lehet megalázóbb egy helyzet, akkor tovább olvassuk az evangéliumot, és kiderül, hogy dehogy nem. Ezt az asszonyt megfogják, valószínűleg alig van rajta valami ruha, és berángatják a társadalmi élet központja, a korabeli jeruzsálemi pláza, vagyis a jeruzsálemi templom kellős közepére, amiről eleve feltételezhetjük, hogy meglehetősen sok ember tartózkodik ott. És ha mindez még nem lenne elég, a szöveg elárulja nekünk, hogy amikor Jézus bemegy a templomba, hogy tanítson, magával viszi a galileai tanítványi kört. János azt mondja, az egész nép, vagyis rengeteg ember van körülötte, hogy hallgassa őt. Ebbe a tömegbe rángatják be az alig öltözött asszonyt. Beállítják a tömeg közepére, és úgy beszélnek róla, mintha ott sem lenne, vagy mintha valamilyen undort keltő tárgy lenne, olyanokat mondva rá, hogy ez, és hogy ilyen. Nem csoda, ha behunyt szemmel áll, és egyetlen dolgot szeretne, bárhol máshol lenni. Talán ő maga is arra gondol, hogy ezek után itt talán jó lenne, ha megköveznék, mert akkor legalább ennek a szégyennek vége lenne. És a farizeusok és írástudók teszik mindezt azért, hogy próbára tegyék Jézust. A végletekig, és még annál is jobban megaláznak egy emberi lényt, csak azért, hogy Jézust próbára tegyék és vádolhassák. Egy asszonyt ezért eszközül használnak. Döbbenetesen súlyos megsértése ez az emberi méltóságnak. Nem véletlen, hogy Jézus elsősorban ez ellen cselekszik. Legugol, és írni kezd a porba. Az emberiségnek 2000 éve kérdése, hogy mit ír. De hiszen éppen ezért csinálja. Hogy erre figyeljünk. Jézus legelső tette, hogy elvonja, eltereli a figyelmet az asszonyról. És annyira jól csinálja, hogy a történet hallgatósága 2000 éve szinte azonnal megfeledkezik az asszonyról, és arra próbál választ találni, mit ír Jézus a porba. Mert ha csak az időjárásról kezd el beszélni, annyit mondanánk, félre beszél, mellé beszél. Ha azonnal válaszol, továbbra is az asszony és az ügy áll a figyelem középpontjában. Azzal, hogy valami egészen váratlant tesz, legugol és írni kezd, kibillenti a hallgatóságot, összezavarja őket. Mit ír pontosan a földre? A jánosi elbeszélés sajátja, hogy nem árulja el nekünk. Én magam rendkívül fontosnak tartom egy-egy szentírási hely megértésénél, hogy tudjunk részt venni a történetben. Ne csak az oldalvonal mellől hallgassuk, hanem lépjünk be, váljunk szereplővé. És lám, ebben az elgondolásomban János csatlakozik hozzám, mert ugyanezt teszi. Mert attól a pillanattól, hogy megpróbálok közel férkőzni Jézushoz, hogy a válla fölött áthajolva elkezdjem kibetűzni az írást, már ott is vagyok a templomban, ott is vagyok a pogányok udvarán, a tömegben, és már nem figyelek az asszonyra. És nem tudjuk meg, hogy mi kerül a porba. Sokan próbálták az évszázadok folyamán kitalálni, hogy mik is ezek a szavak. Egyesek szerint Jézus a vádlók bűneit írja a porba. Ezzel nem csak arra emlékeztette őket, hogy bűnösek. A zsidó ember szinte folyamatosan abban a tudatban élt, hogy bűnös. Ez nem okozott neki újdonságot. A nehézséget inkább az okozta, hogy mivel ezt tudta magáról, a részletekkel nem mindig foglalkozott. Mint ahogyan előfordult már, hogy Jónásban valaki azt mondta, hogy biztosan elkövette már az összes bűnt, úgyhogy ő nem is részletezné. Isten azt szeretné, ha részleteznénk, hogy valódi bűn tudattá, és ezáltal valódi bűn bánattá váljon. Ha egyenletesen elhelyezek egy 30 kilós zsákot egy ember hátán, azt el tudja hordani. De ha ez a 30 kiló egyetlen ponton nyomja, az mindjárt kellemetlenebb. Jézus akarja, hogy konkretizálják a bűnüket. Akarja, hogy konkretizáljuk, hogy kimondjuk a bűnünket. Mások szerint Jézus az asszony bűnét írja a porba. Ebben az esetben is világos, hogy miért. Általában azért nem szoktunk dolgokat a porba írni, mert az első enyhe szellő letörli az írásunkat. Ebben az esetben az, amit Jézus a porba ír, félig az asszonynak is szól, mert Isten el tudja és el akarja törölni a bűnünket, hogy nyoma sem maradjon, hogy a szél fújja el. És ez nem azt jelenti, hogy Istennek mindössze ennyit számítanak a bűneink. Ez félreértése lenne a történetnek. Jézus meghalt, hogy megváltsa a bűneinket. De Isten el tudja és el akarja törölni az emberi bűnt. Mások azt mondják, Jézusnak ez a tette cinikus. Arra akar utalni ezzel, hogy az embereknek leírt törvényekre van szükségük, de csak azért, mert nem hajlandóak meghallani az Isten szavát. Ez a történet Jeruzsálemben játszódik, Jézus nyilvános működésének vége felé, Jézus pedig egész nyilvános működése alatt azzal küzdött, hogy nem képesek meghallani, nem képesek felismerni, hogy ő nem egyszerűen csak Isten szavát közvetíti, hanem hogy ő az. Jézus az Isten szava. És most számon kérik tőle, hogy hogyan viszonyul a mózesi törvényhez. Tőle, aki az isteni szó a mózesi törvényben. Tőle, aki világosság a világosságtól. Aki Isten az Istentől. Groteszk pillanat. Végül nem tudjuk meg, hogy Jézus mit ír a porba. Fontos azonban látnunk, hogy Jézus előszeretettel tölti az idejét a zsidó világban bűnösnek számító emberekkel. Azt pedig, hogy bizonyos emberekkel időt tölteni, mennyire lehet kompromittáló, azt a mai világban is sokszor látjuk. Amikor már pusztán a tény, hogy egy egyházi vezető ezzel vagy azzal a politikussal vagy pénzemberrel egy fényképen szerepel, óriási hullámokat képes vetni a médiában, elképzelhetjük, hogyan érthette meg egy érzékenyebb lelkű Jézus korabeli izraelita azt, hogy Jézus például egy vámosnál vacsorázik. Az evangéliumban hallott helyzetben tehát vagy kimondja az asszonyra a halálos ítéletet, de ezzel a saját eddigi viselkedése fölött is ítéletet mond, vagy kénytelen kijelenteni, hogy Mózes törvénye nem érvényes. Nem kell megkövezni az asszonyt, és akkor Mózes és a törvény fölött ítélkezik. Van-e közben viszont ennek a történetnek egy másik oldala is? Az új szövetségben, azon belül is, a jánosi irodalomban az asszony egy mélyértelmű szimbólum. Amikor megjelenik, valamilyen módon mindig egyszerre jelenti a szűzanyát, és egyre nagyobb hangsúllyal az anyaszentegyházat. Így van ez már a kánai mennyegző jelenetében is, amikor Jézus azt mondja, asszony, még nem jött el az én órám. Ez egyszer s mind azt is jelenti, hogy a mennyegző történetében a jánosi elbeszélésnek van egy olyan síkja, amiben Jézus a vőlegény, a mennyasszony pedig az asszony, az egyház. De ugyanez a kettősség megjelenik a kereszt alatt, ahol Jézus a gyermekeit az asszonyra bízza. Később a jánosi levelekben az apostol úrnőmnek szólítja a címzetteket, utalva ezzel arra, hogy az ő ura Jézus, akinek jegyese az egyház, akinek a levél szól, ennek megfelelően úrnő. A jelenések könyvében végül az asszony, akinek öltözete a nap lába alatt, a hold a fején pedig 12 csillagból álló korona, az egyház, aki megszüli és megvédi a gyermekeit. Ha pedig innen közelítjük az evangéliumban elbeszélt történetet, az asszony, akit a farizeusok és az írástudók házasságtöréssel vádolnak, Jézus jegyese. A jegyes, akiről azt tanítja a II. Vatikáni zsinat, hogy egyszerre szent, és mivel emberek a tagjai, szüntelenül megtisztulásra szorul. Ebből pedig nem az következik, hogy a minket körülvevő világ csak akkor ítélkezhetne az egyház fölött, ha büntelen lenne. Jézus nem azt mondja az asszonynak, hogy semmi baj, nem kisebbíti a bűnt. De van itt egy apróság. Az ókori törvényekben, már Hammurapi törvénykönyvében a házasságtörés büntetése halál. Ez alól egyetlen kivétel létezett. Ha a házasságtörő asszony férje megbocsátott a feleségnek, akkor a halálbüntetést végül nem foganatosították. Egy valaki, a férj, a sértett fél kimondhatta, hogy szereti annyira az asszonyt, hogy megbocsát neki. Nem ígérte senki, hogy nem fogjuk elrontani. De Isten megígérte, hogy abban segíteni fog, hogy újra kezdje. Megbocsátja a házasságtörésünket. De annak fényében, hogy ő a vőlegény, talán kicsivel máshogy érintenek minket a szavak, amiket kimond, menj, de többé ne vétkezzél.